Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Isten igéjét a Korintusi első levélből. A 15. fejezetből olvasom először az első 19 verset, azután majd tovább olvassuk az imádság után. Az első Korintusi levél 15. fejezete első 19 verséből így szól Isten igéje. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amiket én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az írások szerint. Megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban már elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torz szülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradtam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadta halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? Hiszen ha nem támadnak fel a halottak, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül. Egyelőre eddig. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Jézus Krisztus, olyan nagy dolog, hogy itt lehetünk ismét a te színed előtt elcsendesedve, ebben a templomban és a képernyők előtt szerte sok felé. Áldunk téged, hogy bárhol vagyunk is, te ismersz minket, közel vagy, szeretsz minket. Tudod, hogy mit akarsz kezdeni velünk éppen most, hiszen öröktől fogva ismertél, értünk jöttél, értünk adtad magad, és kellünk te neked. Áldunk téged, Jézus Krisztus, hogy nem azért jöttünk össze, hogy régi szép elvekről és mítoszokról beszéljünk, nem hagyományokat őrzünk, nem egy réges-régi életpéldát követünk, hanem téged, az élő Urat szólíthatunk most meg. Azért tehetjük, mert te is megszólítottál minket. Köszönjük, hogy uralkodsz. Köszönjük, hogy cselekszel. Köszönjük, hogy ezért vagyunk itt. Köszönjük, hogy csak te tudod, mi mindent fogsz még véghez vinni bennünk és általunk. Köszönjük, hogy ez nem hagyományőrzés, nem elmélet és nem emlékezés, sokkal több. Olyan jó nekünk, hogy élő Urunk vagy. Segíts hát, hogy így is történjék velünk minden, mint akiknek élő Uruk van. Hadd rendeződjön át a mi gondolatvilágunk, mert magunktól nem vagyunk képesek azt átrendezni. Hadd nézzünk valódi, maradandó igazságra, mert magunktól egyik ember nem tudja erre megtanítani a másikat. Hadd hallgassunk téged, mert ha emberi szót akarnánk hallgatni, hiába jöttünk ide, vagy hiába kapcsoltuk be a számítógépet. De köszönjük, hogy te tanítasz, te bocsátasz meg, te teremtesz újjá, és te cselekszel. Hát kérünk, pezsdüljön meg a szívünk, az életünk és a jövőnk attól, hogy te vagy a mi Urunk. Amen. Olvasom Isten igéjét, ahogyan folytatódik az előbb felolvasott szakasz, a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében, a 20. verstől a 34-ig, itt a templomban helyünket elfoglalva hallgassuk az igét. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, még lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert Isten mindent Krisztus lába alá vetett. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkedik valaki? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért vállalják értük a keresztséget? Miért vállalunk veszedelmet mi is minden pillanatban? Naponként a halállal nézünk szembe, olyan igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekedésem Krisztus Jézusban, mi Urunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efézusban, mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ne tévelyegjetek! A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent. Megszégyenítésetekre mondom ezt. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, ez a központi mondata ennek a fejezetnek, és ebben a mondatban csúcsosodik ki mindaz, amit Pál apostol az első korintusi levélben rábízott a korintusi gyülekezetre. Hetek óta haladunk ezen a levélen, nem egészen sorrendben, de különféle témákat láttunk már, és végigvettünk sokat. Úgy lehetne összefoglalni, hogy élni tanít ez a levél. Nagy szüksége volt erre a korintusi pogány környezetben levő gyülekezetnek, és ugyanolyan nagy szükségünk van rá nekünk is. Élni tanított ez a levél már hetek óta minket is itt az Isten tiszteleten, az élet tisztaságának kérdésében, a bűnnel szembeni küzdelem kérdésében, akár a bálványkultusz, az idegen istenek kérdésében, az adakozás gyakorlati témájában, vagy a párkapcsolat, a nemiség nagyon gyakorlatias témájában, a családi életben is így tovább. Élni tanít. De jó, hogyha föltesszük a kérdést, hogy milyen értelmezési keretben mondjuk azt, hogy élni tanít. Talán érdemes ezt is megnézni, legalábbis az apostol erre jutott a levél vége felé, és szerette volna tisztázni a korintusiaknak, de nekünk is nagy szükségünk van erre, mit nevezünk életnek, amikor azt mondjuk, hogy az Isten igéje élni tanít minket. Ezt a földi néhány évtizedet, ahol akadályokkal küzdünk és problémákat oldunk meg, és szeretnénk közben minél inkább élvezni. A földi utat, ahol szeretnénk eljutni valahonnan, valahová, vagy azt az ideát, azt a ködös elképzelést, amit életnek gondolunk, és az első 20-25 évünkben öröknek és megmásíthatatlannak gondolunk, aztán szembe jön a valóság, és hirtelen kiderül, hogy nagyon repül és nagyon rövid. Mit nevezünk igazából életnek? Ezt tisztázza a levél 15. fejezete. Ma csak az első felét olvastam fel, és a jövő héten az igehirdetés megint ezzel fog foglalkozni. És röviden az apostol azt mondja erről, jobban mondva Isten szent lelke azt mondja nekünk erről, hogy az élet távlata Istennél az örök élet. És azok, akik Istenben bíznak és Istennek adták magukat, elvétik az életről való gondolkodást, de elvétik magát az életet is, és rossz alapokon állnak, hogyha szűk látókörűen erre a földi néhány évtizedre néznek csak, és ahogy itt a legvégén hangzott egy felszólítás, legyetek józanok. A józanság éppen azt jelenti, hogy a teljes valóságon tájékozódjon valaki, lássa ne csak a karnyújtásnyira levőt, hanem az igazi távlatot is, mert az fogja megszabni az irányt, a sebességet, a cselekvést, és mindent az fog megszabni. Legyetek valóban józanok, nézzetek szembe azzal a kérdéssel, hogy mit jelent nektek az élet. A földi kézzelfogható néhány évtizedet, vagy azt, amit Jézus ígér. És itt nem elméletekről van szó, nem filozófálásról. Filozófiából volt bőven a korintusiaknál már egyébként is. Ők körülbelül 500 éve éltek már abban a világfelfogásban, amit Platón honosított meg, vagy talán ő mondott el legszebben. Ez a földi világ az árnyékvilág, ide érkezünk a testbe taszítva, de a halállal majd kiszabadul ebből a halhatatlan lélek, és visszatér az ideák világába, amihez képest itt a földön minden csak árnyék. Hát ez nagyon szépen hangzik, és jó Platont olvasni, élvezetes, ízes, de az volt a helyzet a korintusiakkal, hogy hitték is, meg nem is. Persze, jó vigasztalás ebben ringatni magunkat, amikor szegénységgel, nyomorral, betegségekkel és az élet csapásaival találkozunk. Jó annak, aki tud hinni abban, hogy az ideák világa valahol a mi dimenziójunkon túl az igazi, és majd oda visszakerül a halhatatlan lélek, de hát ezt hitték is, meg nem is. Tele voltak szkepticizmussal, és egyre többen, egyre hangosabban ki is mondták, tanították is. Ez valójában csak egy önmagunkat nyugtató mítosz. A valóság az, amit látunk, amit belakhatunk, amit a két kezünkkel és a két lábunkkal elérünk. Minden más fantázia. De a ma embere is így van ezzel. Én ennek a legtisztább megfogalmazását teológus koromban egy húsvéti legáció alkalmából hallottam. Valahol vidéken prédikáltam fiatal teológus növendékként, és amikor véget ért az istentisztelet, a húsvéti ünnepi istentiszteletről jöttünk kifelé, az ajtóban barátságosan gratuláltak a presbiterek, hogy milyen szép volt, és milyen jó volt, és milyen jól mondtam mindent, annak ellenére, hogy mennyire fiatal vagyok, de hát az egyik bácsi azért hozzátette a bajusza alá dörmögve, szép-szép, amit a feltámadásról mondott kis tiszteletes úr, de onnan azért még nem jött vissza senki. Onnan még nem jött vissza senki. Azért ez a valódi realitás a halállal kapcsolatban. És valóban milliók vannak közöttünk, akik így gondolják, és ennek a konzekvenciái szerint élik az életüket is. Azt is szokták mondani, az élet egy olyan betegség, aminek 100%-os a halálozási aránya. Nem olyan, mint a Covid, hanem teljes 100%. Ez az, ami biztos. Lehet, hogy hosszúnak vagy öröknek tűnik az elején, de azután az ember szembesül azzal, hogy hamar véget ér. Nem alakul úgy, ahogy tervezte, és meg kell küzdeni ezzel, szembe kell nézni ezzel. Amikor azt írja Pál a korintusiaknak, hogy legyetek józanok, akkor arra szeretne rámutatni, elétek állítom az evangéliumot, amit ismertek, amit már befogadtatok, azért, hogy gondoljátok át újra. Elmondom újra. És érdekes, hogy itt nem elméleteket és különféle tanításokat, dogmákat kezd el sorolni, hanem történelmi tényekről beszél. Nem azt mondja, hogy a régi zsidó tanításban és a keresztény tanításban ez hogy van, hogy kell lennie. Azt mondja, hogy figyeljetek, szűk 20 évvel ezelőtt Jeruzsálemben történt valami. Ott volt a názáreti Jézus, akit mindenki úgy ismert, mint egy fiatal, tehetséges, ígéretes rabbi, és őt megölték, keresztre feszítették az írások szerint, meghalt, valósággal meghalt, el is temették, úgy, ahogyan a római hatóság kimondta róla hivatalosan azt, hogy beállt a halál, eltemették, de utána szűk 36-40 órával már üres volt a sírja. És nem azért volt üres a sírja, mert ellopták volna onnan a tanítványai, hanem azért, mert ő föltámadt. És erre számtalan tanú van, találkozott az övéivel, a tanítványokkal, az ismerőseivel, egyenként, csoportban, és egyszer találkozott több mint 500 emberrel. A legtöbben az 500-ból még ma is élnek, kérdezzétek meg őket, oda lehet menni hozzájuk, és ezt lehet ellenőrizni. Pál, amikor a feltámadásról ír, akkor történelmi tényekről ír, nem filozófiáról és ideákról és mítoszokról. És milyen érdekes? Amikor ezt előveszi, akkor a saját sorsát is beleépíti, sőt, a hallgatóinak az életét is beleszövi ebbe a történetbe, mert azt mondja, hogy velem is, mint egy utolsónak születettel találkozott a feltámadott Úr, és én ezt nem onnan tudom, hogy új elképzeléseket ismertem volna meg teológiával kapcsolatban, ezt nem onnan tudom, hogy valamit megpróbáltam volna átértékelni a hitemben, ezt onnan tudom, hogy egyszerűen más emberré lettem. Jézust üldöző voltam, és 180 fokos fordulatot vett az életem aznap, és bekerültem az élő Jézusnak a seregébe, mert ellenállhatatlan erővel ragadott meg. Mert nem is tehettem mást, mert azóta sem tudok mást tenni. Annyira valóságos, a világ legvalóságosabb dolga az én életemben. Mit gondoltok, hogy kerültem oda Korintusba? Hogy alakult meg a ti gyülekezetetek? Miből van a hitetek? Ti honnan vagytok? Ezzel érvel az apostol. És hogyha megnéznénk a többieket, most erre nincs idő, de azt hiszem a legtöbben jól ismerjük az ő történetüket. Jeruzsálemben bezárkózva, félve bújnak össze a tanítványok. Nagypénteken szétszaladtak, ott se voltak a legtöbben Jézus keresztjénél. Hallottak ők már addig is nagyon sokat, mindent hallottak Jézus tanításaiból, de nem segített rajtuk önmagában. Nem volt életük és főleg erejük, nem volt abból önmagában, amikor megváltoznak, amikor kiállnak emberek elé, és amikor szétrajzanak, hogy pár évtized alatt hívővé tegyék a római birodalom jelentős részét, az ott eredezik, hogy találkoztak a feltámadott Úrral. Azt mondja az apostol, hogy ez szűk 20 éve történt, az 50-es évek elején írja ezt a levelet. Meg lehet kérdezni, beszélni lehet a szemtanúkkal. Azt gondolom, testvérek, hogy könnyen elképzelhetjük, legtöbben az itt levő felnőttek közül legalábbis emlékszünk, hogy hol voltunk, éppen mit csináltunk 19 éve, amikor meghallottuk, hogy New Yorkban támadás érte az ikertornyokat 2001-ben. Talán emlékszünk az első képsorokra a tévéhíradókból. Vagy lehet, hogy emlékszik valaki, esetleg ott volt 14 évvel ezelőtt az Asztóriánál vagy a környékén, 23-án délután. Ha valaki ott volt, akkor egész biztosan emlékszik, hogy ott mi történt, mi jött mi után, milyenek voltak a képek, az érzések, a körülmények. Az ember emlékszik erre, és nem nagyon lehet meghamisítani. Persze vannak, akik próbálják ezt is, azt is, és mindent, de érdemes beszélni a szemtanúkkal. Erről beszél itt elsősorban az apostol, és innen folytatja, azt mondja, hogy ha ez így van, akkor tegyük magunk elé ezt a kérdést, és gondoljuk át újra. Hogyha Jézus nem támadt volna fel, hanem csak a tanítványok hitében, ahogy egyesek gondolják, hogyha csak az ő szép elvei, elméletei, tanításai lennének, amik ránk maradtak, akkor abból mi következik? Nézzünk bele egy picit ezekbe a tanításokba. Jézus a fiatal, sokak által ígéretesnek tartott rabbi, szerte jár, és ilyeneket mond. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Azt is mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben. Azt is mondja, hogy az én juhaim hallják a hangomat, és én örök életet adok nekik, és senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Meg azt is mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Ezt egy sírnál, a barátja sírjánál mondja. És hogyha mindezeket az a rabbi mondta volna, hogy a legtöbben hiszik még ma is, hogy 3 évig szerte jár, szépeket, jókat tanít, megmutatja a jó példát a szeretetről, a megbocsátásról, a szelídségről, de azután sajnos erősebbnek bizonyul az ellenlábasai gonoszsága, és koncepciós perben megölik, és ő meghal, és a tanítványai ápolják tovább az emlékét, és próbálják ezeket a szép tanításokat tovább vinni. Testvérek, mi lenne akkor? Lehetne azt mondani, hogy megőrzésre érdemes mindaz, amit Jézus tanított, ez a rabbi tanított? Lehetne azt mondani, hogy valóban világít, ebben a világban az ő igazsága és az ő tisztasága. Gondoljunk csak bele. Azt mondta volna, hogy azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam az elveszettet, és ezt csinálja 3 évig, aztán meghal, és nincs sehol. Azt mondta volna, hogy én vagyok a világ világossága, aztán kialszik az a világosság, és azóta az emlékekből táplálkoznánk. Azt mondta volna, hogy a juhaim hallják a hangomat, és én örök életet adok nekik, és senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből, egészen nagy péntekig, és aztán ezzel mi lett volna? Testvérek, hogyha az Úr Jézus nem támadt volna fel a halálból, csak a tanítványok hitében, meg emlékében, akkor ezek a mondatok mind hazugságok lennének. Vagy jobb esetben olyan elképzelések, amik nem váltak valóra. Ezekre a mondatokra nem lehetne támaszkodni semennyire. Akkor az én elveszettségemmel hiába küzdenék, hiába keresném ki a Bibliából ezt a vigasztalást, nem lenne vigasztalás. Meghalt, aki mondta. És végképp nem tudnék azzal mit kezdeni, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Hogyha már 2000 éve halott, aki mondja. És főleg azzal, amit így ígért a tanítványainak, hogy elmegyek és helyet készítek a számotokra, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Nemhogy nem lenne belőle most erő, de emlegetni se lenne érdemes Jézus mondatait és tetteit. És hiába próbálná meg bárki követni, az pedig teljesen értelmetlen lenne. Erről beszél az apostol, amikor azt mondja, hogy ha ő nem támad fel a halálból, akkor egyrészt mi hazudtunk nektek, másrészt a ti hitetek pedig nem ér semmit. Mert mi marad az Úr Jézus tanításából és életéből, hogyha ennek a halál véget vet? Annyi maradt volna, hogy szeressük egymást, gyerekek, vagy esetleg az, hogy legyetek jók, ha tudtok. Ezért nem lenne érdemes idejönni, kevesebbet érne a keresztjén egyház, és a mi Isten tiszteletünk is kevesebbet érne, mint egy bélyeggyűjtő szakkör. Erre mondja az apostol, ha csak ebben az életben reménykednénk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak lennénk. De milyen jó, hogy ez folytatódik. És azt mondja az apostol, hogy de Krisztus föltámadt a halálból, ahogy ezt a tények bizonyítják. Azok az emberek, akik találkoztak vele, az ő életük, az ő fordulatuk, az ő energiájuk, az ő mondani valójuk, amit nem a sajátjukból merítenek, mert az már rég kifogyott volna, és bizonyítja az ő életük, amit kockára tesznek, sőt feláldoznak ezért. Testvérek, milyen jó! A mai ember elképzeli valahogy az örök létet és a mennyet. Milyen érdekes, hogy akár még TV reklámokban is találkozunk ezzel, és találkozunk vele az emberek saját gondolatvilágában, hiedelmeiben, vallásosságában is, hogyha valaki azzal szembesül, hogy ott leszek a halálos ágyamon, ott leszek a ravatalon, vajon tényleg elmúlik-e, megsemmisül-e majd minden, és próbálunk visszanyúlni Platónhoz, nem is tudjuk, hogy ő hozzá, vagy a görögök mítoszaihoz, vagy ahhoz a nagyon-nagyon szürke és hétköznapi módon elképzelt örök léthez, amit körülbelül így tudunk megfogalmazni magunktól, hogy kell, hogy legyen valami folytatás, talán a lélek mégis többet ér és többet számít, mint ez a földi porhüvely. Na de honnan vehetnénk ezt, hogyha nem lenne valaki, aki az Isten fiaként azt mondja, hogy én megmutatom, én utat készítek nektek, én legyőztem a halált, és előléptem, nézzétek meg, győzelmesen itt vagyok. Több mint egy hónapig volt az övéi között, húsvét után, a feltámadás után, Többször beszélgetett velük, megmutatta magát, engedte, hogy megtapintsák az ő testét, együtt evett velük, és elmondta, hogy most elmegyek, és uralkodom egész addig, amíg vissza nem térek, értetek a történelem végén. Testvérek, hogyan is lehetne reménységünk enélkül, a bizonyosság nélkül? És ennek három következményét sorolja fel a felolvasott fél fejezet. Ezeket szeretném még sorra venni. Az első, a győzteseknek a biztonsága. A győzteseknek a biztonsága, ugyanis az az Úr, aki megígérte, hogy megszabadít és megtart, és önmagát adta áldozatul a mi bűneinkért, ahogy mondja róla a Szentírás, hogy ő az Istennek az áldozati báránya, és ezt nagyon jól értették, hogy mit jelent, a mi bűneinket hordozza el. Ez az áldozati bárány nem csak, hogy bemutatta az áldozatot, de Isten elfogadta tőle, Isten igazolta őt. Nem kell, hogy kétségünk legyen, hiszen Isten azzal igazolta őt, hogy föltámasztotta a halálból. Akkor mi megmenekültünk. Akkor mi szabadok vagyunk, győzött a mi Urunk. Mint amikor a régi, ókori hadseregek szemben állnak egymással, és a két vezér párviadalt vív, és a mi vezérünk győz, onnantól tudjuk, hogy nem lesz baj. Győzött helyettünk és értünk, megmenekültünk. Ebben az újongásban törnek ki az új szövetség szerzői, és ez adott erőt annak a maroknyi egyszerű halászembernek, hogy föltegye az életét az Úr Jézus küldetésére. Isten feltámasztotta őt a halálból, és erről Pál más helyen a Filippi levélben azt mondja, hogy ő az, aki fel fogja támasztani a mi testünket is, és az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Milyen erő mozdul meg ahhoz, hogy engem kimentsen a bűneimből, a megkötözöttségeimből? Milyen erőt használ fel Isten ahhoz, hogy én rajtam könyörüljön, és az életemet szilárd alapokra helyezze? Mekkora erőt használ Isten? Hogyha nem itt olvasnám, nem merném elhinni. Azt az erőt használja, amivel Jézus Krisztust feltámasztotta, és amivel maga alá vethet mindeneket. És a Róma 8-ban egy másik vonatkozását is elmondja ennek az apostol. Ha pedig a Krisztus bennetek van, bár a test törekvései halottak a bűn miatt, de az Isten lelke életet ad az igazság által. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust, akkor az, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Vagyis megpezsdül az övéinek az élete. Egyszerre csak értelmet nyernek a dolgok, még a szenvedések is, meg az akadályok is. Értelmet nyer az, aminek mi nem tudunk magunktól értelmet adni. Az egész létezés vissza és előre mutatóan teljességében. És így is folytatja egyébként a Róma 8-ban az apostol, hogy ezért, testvéreim, logikus következmény következik, ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hanem az Isten lelkének, hogy végre használhasson, hogy megpezsdíthessen minket mindenestül az, aki ilyen erőket mozgatott meg. És a másik következmény, amit kiemel itt az alapigénk, az az, hogy így hangzott, hogy feltámadt az Úr Jézus, mint első zsenge a halottak közül. Talán régiesen és furcsán hangzik ez a szó, első zsenge, mit is jelent? Jó, ha tudjuk, hogy ez az aratási ünnephez és az aratás folyamatához kapcsolódott az akkori emberek kultúrájában. Az ő legnagyobb ünnepük, a Páska bárány ünnepe, az a szombati nap, éppen amikor Jézus megölik nagypénteken, és utána szombaton a sírban nyugszik. Nos, ez a szombati nap, a Páska ünnep, ezért is kellett egyébként olyan sietve sírba tenni az elítélteket, hogy az ünnepet már ne zavarja a holttestük. És ezen a szombati napon ülik meg azt a réges-régi Isten által rendelt ünnepet, hogy Isten váltságot, megoldást, váltságdíjat készít az ember bűnére, a nép bűneire. Csak el kell fogadni, ünnepelni kell, részesülni kell belőle. És így rendelkezik Mózes harmadik könyve, hogy a Páska ünneplése utáni napon elkezdődhet az aratás, számoljunk csak, azon a vasárnapon kezdődhet az aratás, és az aratás első napján a legelső kalászokból kössenek egy szép csokrot, az első zsengét, vigyék föl a templomba, és mutassák meg Istennek. Isten megáldja, ott imádkoznak, engesztelést kérnek, és ezzel a folyamattal indul, ezzel a momentummal indul a hosszú aratási folyamat, az első zsenge megáldásával a szombat utáni napon, vagyis nekünk a húsvét vasárnap. Milyen jó ezt tudni. És milyen jó ebben az összefüggésben látni, hogy kicsoda a mi Urunk. Azt mondja itt az ige, hogy az első zsenge. Az első, aki áttört a halálnak a legyőzhetetlennek hit falán, aki legyőzte a halált, és aki előre ment, és utána nézzünk csak körül, a kalászok, az aratásra élet kalászok, a mi életünk is ott van közötte, megyünk az első után, ő van az élen, minket is fel fog támasztani. És ahogyan ezt tudja az Isten embere, ahogy ezt tudja maga Pál, és körülötte sokan, mindazok, akik később az életüket adták apránként, naponta, vagy egyszer egyben, akár a vér keresztségben az életüket adták az Úrért és az Úrral, ebben az erőben alapozta meg az ő életüket. Így olvastuk itt az utolsó bekezdésben, és lehet, hogy első hallása furcsa volt, lehet, hogy valaki meg is akadt rajta, hadd olvassam újra. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnának fel, miért keresztelkednének megértük? Sokan akadtak meg már ezen az igeversen, és rengeteg féleképpen próbálták magyarázni, utána olvashatunk ennek. Egyesek szerint talán Korintusban létezett valami furcsa, ókori, babonás, féle keresztelési szertartás, esetleg az elhunyt hozzátartozók, rá tekintettel, vagy miattuk, vagy helyettük keresztelkedtek volna meg. Ezek félre siklanak, ezek a magyarázatok. Jobb, hogyha belegondolunk a szónak a Bibliában használt értelmébe, és két nagyon eltérő értelemben használja a Biblia ezt a szót. Az egyik, amire először szoktunk gondolni, megkeresztelkedni egy pár csepp vízzel, vagy akár a folyóba alámerülve, keresztség, vízkeresztség. A másik pedig a vérkeresztség, de mondhatom közkeletűbben, akár a háborúk és a csaták szóhasználatát idézve tűzkeresztség, amikor valaki keresztül megy valami nagy megpróbáltatáson, áldozatot vállal, esetleg az életét adja. A Bibliában, az eredeti görögben ilyen értelme is van ennek a szónak. Például, amikor Jézus a Márk evangéliumában beszélget a két nagyra törő tanítványával, Jánossal és Jakabbal, és megkérdezi, hogy ha ti azt akarjátok, hogy majd jobb és bal kezen felül üljetek közvetlenül, meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amivel én fogok? És itt ő a kereszthalálára gondol. azt mondják maga biztosan, hogy megtudunk. Egyikükkel valóban így is lesz egyébként, de csak a szónak a jelentésére, a másik jelentésére szerettem volna rámutatni. Vér keresztség, vagyis az élet áldozata. És akkor már jobban értjük, mit akar itt mondani Pál az 1 Korintus 15-ben. Különben mi értelme van annak, hogy ebben az értelemben a vér keresztséget vállalja valaki, és itt még egy szót meg kell magyarázni, a halottakért. Halottakért abban az értelemben, ahogy az Új Szövetség tanítja, az emberiséget két részre osztja Isten látása, az egyik fele látszólag éli az életét, jár, kell, tesz és mond dolgokat, mozog, de lelkileg halott, mert bűnben van. És a másik fele, akik meghallották az Isten fiának hangját, és élni fognak, Jézus ígérete szerint, ők az élők. És itt Pál nem egyébről beszél, mint arról, hogy ha én a feltámadást hiszem, és ennek az alapján állok, és ismerem a feltámadott Uramat, akkor olyan dolgokat is vállalok, amit egyébként soha nem vállalnék, vagy nem lenne épeszű dolog. Például úgy menni a világba az elveszett emberek tömege közé, hogy meg akarom menteni őket az Isten evangéliumával, akár még komoly áldozat árán is, akár még az én életem áldozata árán is. Ezt vállalták ott egyre többen, lehet, hogy Pál Istvánra gondol, akinek ott volt a kivégzésén személyesen, és látta István arcát ragyogni, és amiközben az kövek zuhogtak rá ott Jeruzsálem szélén, nem azt látták István arcán, hogy fél a haláltól és megrémül, hanem azt, hogy mint aki már látja, hova megy és kihez, és aki hasonlóvá válik a mesteréhez, és ezt nem lehet megjátszani. Ezt semmilyen filozófia vagy életfelfogás nem tudja adni, ezt az élő Úrnak az ereje tudta adni Istvánnak. Lehet, hogy Pál őrá gondol, lehet, hogy a többiekre, Jakabra és másokra, akik már a vérüket adták az Úrért, szűk 20 év elég volt arra, hogy többen is így legyenek, és nem sokára majd jön maga Pál. Ezt a keresztséget vállalni akár az elveszett világért, vagy bármit, amit Isten kér, ő szabja meg, ő mondja meg az irányt, és ő adja a határokat. Mennyire más ez, testvérek, mint az, amit sajnos napjainkban, a híradásunkban látunk egyre gyakrabban, hogy a muszlim terrorista magára csatolja a robbanó mellényt a ruhája alá, és bemegy a tömegbe, hogy amikor felrobbantja magát, akkor minél több hitetlent vigyen a pokolba. Azt mondta erre valaki, hogy Mohamed elég rosszul értette meg, amit a keresztjén és zsidó szomszédai a vértanúságról mondtak. Éppen félreértette a lényeget, mert az Úr Jézus szerinti formája az áldozatnak az, hogy megyek és odadom akár még az életemet is, ha szükséges, hogy minél többeket megmentsek az Isten örökké valósága számára. Nem az, amit ezek a muszlim terroristák éppen fordítva gyakorolnak. És így már érthető, és így összeáll, akár a mi számunkra is élő Urad van, nem csak szép elveket, hagyományokat őrzünk, hanem ennek az Úrnak válaszolunk, aki most is hív minket, akkor a győztes csapatban vagyunk, akkor számíthatunk arra, hogy megpezsdül az életünk, számíthatunk arra, hogy ő teszi abban helyére a dolgokat, és élővé válik, ami egyébként száraz lenne és zörögne az ürességtől, mert betölti a saját szeretetével, a saját céljaival, mert ő hozza a prioritásokat, ő tesz abban rendet, mert az ő életét akarja megjeleníteni abban, egészen addig, hogy Tedd le az életed az ő kezébe és ő érte, naponta újra és újra, vagy akár majd egyszer egészben. Ez sem tragédia, ez is józan dolog, sőt ez jó dolog, hogyha az ő céljait szolgálja, mert ő adja az egészet. Legyetek valóban józanok, mondja itt a végén. Ki a józan ember? Az, aki a teljes valóságon tájékozódik. Aki nem csak az orráig lát, hanem mindvégig. Aki tudja, hogy éppen ezért hogyan rendszerezze, hogyan rendezze a dolgokat. Mire mondjon igent, és mire nemet. Mi az, ami belefér ebbe a földi útba, és mi az, aminek nincs helye, mert nem visz előre, mert nem szükséges. Mitől várom a boldogságot? Miben keresem az értelmet? A józan ember mindezt a teljes egésznek a fényében tudja látni. És milyen távlatra rendezkedem be? És hova igyekszem? Ne tévelyegjetek! Krisztus feltámadt az írások szerint. Övé a dicsőség. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, mert élő Úr vagy, aki a mennyben uralkodsz és könyörögsz értünk, aki megígérted, hogy visszajössz a tiédért, aki a te lelkedet küldted, hogy ezt a világot hívd magadhoz, térítsd, és megmutasd magad minél többeknek most is. Köszönjük, hogy a mi életünkben is megmutatod magad, ezen fáradozol talán évtizedek óta a mi életünkben, talán mostanában érintettél meg. Köszönjük azt az ígéretedet, hogy akiben elkezdted a te jó munkádat, véghez is viszed. Hadd támaszkodjunk erre, hadd hívjunk és kérjünk téged, hogy szeretnénk megismerni a te élő valóságodat. És köszönjük Jézus Krisztus, hogy aki téged komolyan vesz, aki kipróbálja azt, amit már megértett, annak te sokkal többet szoktál megmutatni. Tedd ilyenné az imádságainkat. Tedd ilyen bátorrá a keresésünket és a kérdéseinket. Tedd ilyen következetessé a cselekvésünket. Hadd próbáljuk ki valóban, amit te már megmutattál magadból. Kérünk, hogy tisztítsd meg az életünk, hogy szabadíts meg te a megkötözöttségeinkből, bűneinkből, a sötétségből. Legyél te az Úr, már itt és majd örökre. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy ezt akarod a tieiden keresztül is. Köszönjük, hogy beavatsz a te életedbe, hogy valóban megpezsdült a te egyházad, akkor is, amikor még csak maroknyi egyszerű emberből állt, akkor is, amikor vértanúkat hívtál el, és használtad az ő bizonyságtételüket is. És köszönjük a mostani tanúidat szerte a világon, azokat, akik ezekben a percekben is az életüket adják érted, azokat is, akiket valamilyen feladatra hívtál és küldesz, és benne magunkat is. Hadd legyünk mi is a helyünkön, úgy, ahogyan te akarod. És kérünk azokért, akik körülöttünk élnek, és nem tudják, mi lehetne a reménységük. Próbálják elképzelni az életnek, a léleknek valahogy a folytatását te nélküled, Isten nélkül, és nem megy, és gyerekes ábrándozásra jutnak, vagy még arra sem. Kérünk a reménytelenekért, kérünk a pillanatnak élőkért, a maguknak élőkért, kérünk, hogy ments meg minket is ettől, mert minket is kísért ez, és add, hogy a te világosságodat adhassuk tovább másoknak is. Add a te megbocsátásod erejét a mi kapcsolatainkba is. add a te bizonyosságodat a próbák között is. Kérünk a betegágyon lévőkért, súlyos betegeinkért, itt a gyülekezetben és a családokban. Mutasd meg nekik, hogy te Úr vagy a halál fölött, mert már legyőzted. Adj nekik bizonyosságot és békességet ebben. Kérünk azokért, akik a kórházakban szenvednek, testileg és lelkileg, nagy félelemben, könyörülj rajtuk és szólítsd meg őket. Kérünk azokért, akik velük törődnek, értük dolgoznak, lépj melléjük a fáradtságukban, veszélyes helyzetükben, bátorítsd és emeld őket is, kérünk. Kérünk vezetőinkért, hadd kapjanak tőled való döntéseket, és kérünk ezért az egész világért, könyörülj rajtunk, hogyha rajtunk múlik, el kellene vesznünk a saját bűnünkben, de te azért jöttél, hogy megments. Kérünk a te népedért szerte a világon, ragyogtasd a te világosságodat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.